Pál apostol mondja, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Fegyelmékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Drága testvérek, Istent itt szeretünk kezdeni a 235-ös dicséretünk első versét énekeljük fennállva. 235-ös énekünket keresünk énekes könyvünkből. A 235-ös énekünk első verse itt kezdődik. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten, a mostani nagy szükségünkre.
Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, szeretett testvéreim, a mai vasárnapon is Sámuellel fogunk foglalkozni. Az igét Sámuel első könyvének a második fejezetéből olvasom, mégpedig a 11. verstől a 26-os versig terjedő ige szakaszból. Tehát a megnevezett igehely Sámuel első könyve, annak a második fejezete, és a 11-es verstől olvasom a 26-os versig terjedő igerészt. Ezután Elkána hazament Rámába, a gyermek pedig az Úr szolgája lett Éli főpap felügyelete alatt. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral, sem azzal, hogy mi volt a papok dolga a néppel szemben. Ha valaki áldozatot mutatott be, oda ment a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üsbe vagy fazékba, bográsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izrael, akik oda jártak Silóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek. Adja papnak sütnivaló húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha az azt felelte, az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki, most add ide, mert ha nem erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megútálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére gyolcs éfódot viselt. Anyja kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta, adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyet, akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek, és az Úr rátekintett Annára, aki teherbe esett és szült 3 fiút és 2 leányt. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Éli igen öreg volt, meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ezt mondta nekik, miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hír terjesztenek rólatok az Úr népe előtt. Ha az ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró. De ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, teljes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, énekeltük az énekben, hogy egyedül Te vagy nekünk igazság, és egyedül Te vagy nekünk világosság. Add, hogy valóban így legyen a mi életünkben. Olyan sok minden elferdítette már, és elhomályosította már a mi látásunkat. Elhomályosítja látásunkat, szívünk önzése, gonoszsága, tönkreteszi a világosságunkat, a lelki látásunkat, ennek a világnak sok-sok zaja, csábítása, hazugságai, amelyekkel körülvettek bennünket, és mi nem figyeltünk, nem láttunk téged, nem figyeltünk szavadra, nem hallottuk meg a te igédet. Bocsáss meg, Istenünk, hogy sokszor szándékosan nem helyeztük életünket a te világosságodba, hanem választottuk ennek a világnak útjait, mindazt, ahogy a világ csinálja, ahogy a világban szokás, és jártunk nem a te ösvényeden, hanem a magunk útján. Urunk, vágyunk most úgy jönni eléd, hogy életünket odaadni a te világosságodba, oda helyezni a te igéd hatása alá, és szeretnénk tőled igazi világosságot kérni, hogy meglássuk dolgainkat a te szemeddel, meglássuk a mi utainkat, lépteinket, meglássuk a mi életünk fonákságait úgy, ahogy te látsz minket. Csak a te igéd és a te szent lelked képes arra, hogy bennünket elvezessen az igazi világosságra és az igazságodra, Jézus Krisztusra. Add meg nekünk a te igédnek ismeretét. Add meg nekünk a Jézus Krisztusba való hit csodáját és a veled való közösség édességeit. Rád bízzuk szeretteinket, a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, erőtlenjeit. Könyörülj a szomorkodókon, könyörülj a mélységbe járókon. Légy velünk. Amen. Énekszóval készülődjünk testvérek az ige hirdetésének a hallgatásához, mégpedig a 210. dicséretünknek a 7. versét énekeljük. 210. dicséretünknek tehát a 7. versét. Így kezdődik a 210-es énekünk 7. verse. Ó, vigasztaló Szentlélek, jövel segítségemre!
Thank you.
Bizonságtételem alapigéje most is a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 32. verse. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Sámuelről. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a hitet mindig nehéz időkben a legkomolyabb dolog megélni. Az az igazi próba. Amikor 1933-ban a náci párt Németországban hatalomra jutott, sokan érezték annak a szellemiségnek a jövetelét, amely meg akarja folytani Isten igéjét. Sokan tartoztak akkor Németországban a hitvalló egyházhoz, és sokakat be is börtönöztek hitük megélésért. Fennmaradt egy különös történet egy lelki pásztorról, aki a hitvalló egyházhoz tartozott akkortájt, hogy érezte a hitleri idők szellemiségének nyomasztását, ördögi voltát, és ilyenkor már a titkos rendőrség szépen elvitte azokat, akik kimerték mondani az igazságot, kimerték mondani azt, ami nagyon sok szívben belül maradt, mert gyávaságból nem mondták ki. Eljött abban a gyülekezetben a konfirmáció, és az egész gyülekezet várta a konfirmációt, nagyon sokan voltak abban a német gyülekezetben az ifjak, 29 fiú és 35 leány konfirmált. Amikor odaértek ahhoz a részhez az istentiszteleten, hogy a kézrátételes bibliai igével való megáldása a konfirmandosoknak elkezdődött, mindenki feszülten várt, hogy vajon milyen igéket kapnak a hitleri időkben az ifjak. A lelkész, kevesen tudták a gyülekezetből, hogy több éjszakát virrasztott át Isten előtt imádkozva, hogy mely igéket adja a gyermekeknek. Először a fiúk következtek, az első fiú odaállt a kézrátétel alá, és kapta az igét, apostolok cselekedetei 5.29-et, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Aztán jött a második fiú. Őneki is ugyanezt az igét olvasta a lelkész. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. Jött a harmadik, a negyedik, ő is ugyanezt az igét kapta, majd végig mind a 29 fiú. Pillanatról pillanatra jobban érezte a gyülekezet, hogy ez az ige abban a korban, amelyben ők élnek, mit jelent, és mit kell, hogy jelentsen egy életre nézve. Aztán jöttek a lányok. Mindenki várta, hogy vajon a lányok milyen igét kapnak. Aztán jött az első, kapta az igét, apostolok cselekedetei 5.29, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. És végig mind a 35 lány is ugyanezt az igét kapta áldásul, és ez az ige annak a gyülekezetnek minden tagját sziklazúzó pörölyként ért, és szúrta át az ő szívüket, elevenükbe vágva, hogy a hitet meg kell élni, akármilyen körülmény is van, akármi is veszi körbe az embert, azt a hitet, amit Isten ajándékba adott, azt a hitet, amely bennünket megtarthat Jézus által, azt nem adhatjuk senkinek, semmiért. Ott mindenkinek a szívébe végsődött örökre ez az ige. Hát Sámuelről kezdtünk el beszélni egy héttel ezelőtt, a hithősei sorozatban, és ma ezt fogjuk körbejárni, hogy milyenek voltak azok az idők, amikor Sámuelnek kellett az ő hitét megélnie. Mi jellemezte azt a kort, milyen nehézségekbe ütközött a hitnek a megélése, Sámuelnek a prófétai szolgálata. Ne feledjük soha azt a mondatot, amivel kezdődött az igehirdetés. A hitet megélni nehéz időkben igazi próbatétel. Az az igazi dolog, amikor a legnehezebb időkben éled meg a te hitedet. Hát egy kicsit tekintsük át nagy vonalakban Sámuel prófétának az életét. Egy történetet olvastam, amely jellemző volt arra a korra, a bibliaolvasó testvérek tudják a többi jellemző dolgot is. Sámuel, amikor Istentől elhívást kapott, Istennek odaadatott és elkezdte az ő szolgálatát, ugye Éli főpap volt, Izraelnek a főpapja. Éli remek tanító volt, de nagyon gyenge kezű édesapa. Nem tudta a fiait a hit útjára tanítani, és nem tudta a fiait igazi, határozott kézzel nevelni. Azt olvastuk, hogy Éli fiai, Hofni és Fineás, gonosz és elvetemült emberek voltak. Elvették az áldozatból a húst, amit megkívántak, paráználkodtak a szent sátor körül szolgáló asszonyokkal, megutálták miattuk Izrael fiai az Úrnak szóló áldozatot. Egy ilyen mondat is van az 1 Sámuel 2-ben. Hallottátok a felolvasott igében, hogy igen nagy volt az ifjak vétke az Úr előtt, és úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. Egy háborúban egy napon vesznek egyébként el ezek az ifjak. Isten nem tűri, hogy a szent dolgokat és a szent dolgokkal élők meggyalázzák az ő nevét. Nem tűri. Isten igazság, és megdicsőíti az ő nevét, hogyha mi életünk engedelmes, akkor abban, ha gonosz a mi életünk, és meg kell ítélnie az ő szent tisztaságával, akkor az ő neve a mi életünk megítéltetésében fog megdicsőülni. De azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy nem mindegy, hogy hogyan dicsőül meg Isten neve a mi életünkben, ítéletben, vagy az ő áldásaiban. Aztán ez az a kor, amikor Izrael királyt kíván magának. Képzétek el a helyzetet, hogy Izrael többi szomszédja és minden környező országban van egy földi király, aki igazgatja a népét. Izraelnek azért nem volt királya, mert Isten volt a királyuk. Nem kellett nekik király. Így rendelte Isten, hogy ő az Úr, ő az uralkodó, a király. Izraelben Isten igéje határozott meg mindent. És egyszer csak odaállnak Izrael fiai Sámuel próféta elé, hogy elég most már ebből, mi királyt szeretnénk. Legyen a mi életünk is olyan, mint a környező országok népeinek az élete. És Sámuel nagyon búsult emiatt, mert látta, hogy nekik Isten királysága nem kell. Egy olyan korban élt Sámuel, amikor az embereknek jobban tetszett a környező népek világi pogány szokása, életvitele, mértéke és élete, mint az Isten igéje szerint való élet. Ez egy rettenetes körülmény ám a hívő embernek, hogy azt látja, hogy az egész népnek jobban tetszik a világ mértéke, mint Isten mértéke. Aztán Isten teljesíti mégis az ő kérésüket, adja nekik Sault, Izrael első királyát. Saul, amikor királyá lesz, a legalázatosabb ember, elbújik a holmik közé a királyválasztásnál is, kicsinnek tartja magát, de Sámuelnek át kell élnie Saul lelki hanyatlását és a bukását is. Látnia kell sajnos, és átéli, hogy egy király, egy Istentől rendelt király, hogyan indul meg a büszkeség, a hatalomittasság lejtőjén, hogyan válik engedetlenné rendszeresen Isten iránt, és ki kell mondja majd Isten üzenetét, hogy elvetett téged az Úr, és a királyságot másnak adja nálad különnek. Fölkeni még Dávidot királyjá, hogy ő lesz majd Saul utána király, de Dávid királyságát Sámuel nem éli meg, Dávid bújdosása alatt hívja haza őt a Teremtő. Hát nagyon röviden ennyi Sámuelnek az élete nagy vonalakban, most nézzük meg, hogy valóban milyen tanulságokat hagy ránk. Köszöntő igét az Efézus 5.16-ból olvastam, ott olvassuk azt, hogy az idők gonoszak. Ugye Isten igéje ott azt mondja, hogy ne legyetek meggondolatlanok, értsétek meg, mi az Úr akarata, kihasználva az alkalmas időt éljetek, mert az idők gonoszak. Testvér, tudtad-e, hogy az idők gonoszak? Gonoszak az idők. Itt a földi létben nem nagyon van olyan ember, aki olyan korszakban élt, amikor az idők ne lettek volna gonoszak. Nem nagyon volt olyan ember, aki olyan korszakban élt, amikor nem nagyon könnyű hívőnek lenni. Hívőnek lenni nem könnyű. nem könnyű. Viski Feri bácsi meséli a könyvében azt az anekdótát, amikor egy zsidó ember kérdezi a rabbit, hogy miért ilyen nehéz rabbi zsidónak lenni. És azt feleli rá a rabbi, hogy fiam, ha nem volna nehéz, már elvesztünk, elpusztultunk volna. Hát, ha ma megkérdezi valaki tőletek, hogy miért olyan nehéz hívőnek lenni, akkor ti is mondjátok neki, hogy ha nem lenne nehéz, akkor már rég elvesztünk volna langyosságunk miatt. A nehézségben, Isten kegyelmére szorultságunkban tartatunk meg, ha oda menekülünk ahhoz, aki meg tud őrizni és tartani. Tehát az idők gonoszak. Az idők tulajdonságaira mindig oda kell figyelni. Ez nagyon fontos felmérni. Mi itt élünk most már a 21. század elején, de látnod kell ennek a kornak is a jellemzőit, hogy ebben a korban hogyan kell megélned a hitedet. Milyen kihívások, milyen kísértések, milyen támadások az, amire számíthatsz, mely területeken kell végtelenül éberen őrködnöd, hogy az ördög a te hitedet meg ne rabolja, meg ne csorbítsa, hogy el ne vesszél. Hát az első tanulság, Sámuelnek akkor kellett a hitét megélnie, amikor a nép lelki vezetői nem álltak az erkölcsi magaslatokon. Hofni és Fineás, akire gondolok, Éli főpapnak a fiaira, akik gonoszak voltak az Úr előtt, és akiket Istennek meg kellett ölnie. Ugye így mondja a Biblia, háborúban a filiszteusok ölték meg őket, de Isten határozta el az ő vesztüket. Szomorú dolog olyankor a hitet megélni, amikor sokszor a népnek egy-egy lelki vezetője rettenetes bizonyságot ad. Szomorú dolog ilyenkor élni. Szomorú és nehéz lehetett Sámuelnek is akkor Isten igéjét hirdetni, amikor az emberek előtt az volt, hogy ja, ez csak paposan beszél. Miért haragassunk rá, amikor a másik így meg úgy élt? De Sámuel szavában az ige hiteles volt, és az ő szájában az ige igazság volt. Aztán a második, hogy akkor kellett neki a hitét megélni, amikor maga a nép sem állt lelki magaslatokon. Ha elolvasuk Sámuel első könyvét, kitűnik belőle, hogy a nép egyáltalán nem különbözött Éli fiaitól. Ők ugyanúgy éltek. Ugyanúgy volt egy kis bálványimádás, bűnözés, nem vették olyan komolyan Isten igéjét, és kiderül ez abból, hogy királyt kívántak maguknak. Amikor a király kívánás előjön, akkor derül ki igazából, hogy már hosszú ideje mi van a nép szívében. Azt irigylik, hogy hogyan élnek a környező pogányok. Milyen erkölcsi szabadosságban, milyen szokások között. Milyen mértékek között? Mi is úgy akarunk élni. Meg is mondják Sámuelnek, hogy szeretnénk, ha úgy élnénk, mi minden más nép között van királyunk, mi meg alattvalók, majd ő megmondja, hogy akkor mit csináljunk. Miért nem Isten? A király kérés mögött nem más van, mint az, hogy nem Isten igéje, mértéke és Isten személye kellett nekik, hanem vonzotta őket ennek a hiú világnak kívánsága, mértéke, és a világ szerint való. Hadd éljek úgy, hogy nekem tetszik. Ne különbözzön már az én életem a másikétól, ne szóljanak meg én, hogy én Bibliát olvasok, így élek, úgy élek, ezt nem csinálok, azt nem csinálok. Én is hadd olvadjak bele a pogány tömegek sokaságába. Hát ilyen a nép, amikor Sámuelnek igét kell hirdetni, hitét meg kell élni, hogy a nép sem áll a lelki magaslatokon. És a következő, akkor kellett a hitét megélni, amikor a felkent király lelkileg elbukik. Ott van ez a Saul, aki királyá választásakor milyen kicsinnek tartja magát. Azt mondja, hogy hát Benjamin törzség, a legkisebb családnak, a legkisebb sarja vagyok. Egy senki vagyok. Aztán pár oldallal odébb a Bibliában olvasott, hogy Saul emlékoszlopot állított magának. Nem tűri, hogyha más jobban dicsérnek, mint őt. Elbizakodik. Bemutatja ő az áldozatot, amit neki nem lett volna szabad, engedetlenkedik többször, nem hagyja végre Isten parancsát, és nagyon hamar ki kell mondja Sámuel, hogy Isten elvetett téged. Nem becsülted meg a magad helyét. Nehéz olyankor a hitet megélni, amikor a népnek a politikai vezetői, nem csak a lelki vezetők, a politikai vezetői nem Isten akarata szerint élnek, hanem a maguk útját járják. De végezetül ott van az új remény, Isten azt mondja Sámuelnek, hogy menj el a betlehemi Isaihoz. Azoknak a fiai közül kiszemeltem az új királyt, a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratomat. Isten a legnehezebb időkben is ad reményt, és adja a Dávidnak a királyságát, amely alatt Isten áldásai eljönnek Izraelre. Hát egy kicsit nézzünk párhuzamot a mai kor, meg Sámuel próféta kora között. Sámuel Krisztus előtt a 11. században élt, hát körülbelül 3100 évvel ezelőtt, de hatalmas párhuzamokat találunk. Az akkori kor, az akkori körülmények, meg a mostani kor, a mi körülményeink között. Nézzük sorba. Lelki vezetők a mélyponton. Lelki vezetők a mélyponton. Ez volt az első Sámuel korában. Testvérek, ez ma is ugyanígy van. Ez ma is ugyanígy van. Nagyon sok lelki vezető, nagyon sok prédikátor, egyházi szónok van lelkileg egyáltalán nem az erkölcsi magaslatokon. Egy külföldön járt lelkész barátom mondta a múltkor, hogy döbbenten tapasztalta, hogy Írországban gyakorlatilag az ottani katolikus egyház megszűnt. Mondom, miért, hogyan van? Azt mondja, hogy annyi botrány volt, pedig az írek híresek voltak a buzgó katolicizmusukról, és azt mondja, hogy annyi botrány volt, pedofil, tisztátalan, parázda botrány, hogy gyakorlatilag megszűntek a templomba járások, megszűntek a lelkészi státuszok a katolikus Írországba. Senki nem megy a templomba, mindenki megcsömörlök. Ja, hagyján az egyház, akkor neki nem kell. És beszélgetünk arról is, hogy mekkora missziói helyzet lenne ez a protestantizmusnak. Nálunk viszont van tiszta tanítás. Mi is ugyanolyan gyarlók vagyunk, de nálunk biblikus tanítás van. És mondja a barátom, hát tudjuk mindannyian, a katolikus egyház tagjait úgy nevelik, hogy nincs más, aki üdvözül, csak a katolikusok. Egy katolikus nagyon gyakran sajnos nem megy el a másik templomba, a másik felekezetének a templomába. Én úgy sajnálom. Egy Isten előtt fogunk megállni. És nem tudnak nyitni missziót más felekezetek, hogy a tiszta evangéliumot hirdessék, mert az a nép ott megcsömörlött a lelki vezetők bűneitől, botrányaitól. De nem kell elmenni Írországba. Nem kell elmenni Írországba. Tudok, Magyarországon is olyan lelkészről hallottam, aki nem hisz a feltámadásban. És hadd ne soroljuk még Magyarország egyházainak, egyházaiban szolgáló lelki vezetőknek fonákságait. Ilyen korban kell nekünk a hitünket megélni, amikor a történelmi egyházak és a kisegyházak vezetői közül nagyon sokak nem állnak lelki magaslatokon. A második pont az volt, hogy amikor a nép lelki sötétségben van. Így volt ez Sámuel korában, testvérek, ma így van ez a mi korunkban is. Hatalmas sötétségben él ez a nép. El se hinnétek. Ha szétnézünk, épp a minap beszélgettem valakivel az utcán, szerelte az autóját, és mondja, hogy hát az autó még eddig nem romlott el, és oda hajol, és lekopogja az autó. Nehogy azt gondoljátok, hogy ezek ártatlan dolgok. Ezek Isten előtt hatalmas bűnök, ami ártatlannak vélt babonáink. Hatalmas bűnök. Isten előtt gyűlöletes az, aki okkultizmussal foglalkozik, azokat cselekszik. Tehát az a személy is utálatos, mondja a Biblia, aki ilyenekkel foglalkozik. Mennyi babonaság van vallásos emberekben, akik templomba járnak, de ha beütik a könyöküket, akkor azt mondják, hogy vendég jön. Ha átmegelőtik a fekete macska, akkor visszafordulnak az autóval. Hadd ne sorolja még a temérdek Isten előtt utálatos babonosságot. A nép lelki sötétségben van. Ha bekapcsoljátok a televíziót, most már fő múcsör időben több órás mindenféle jóslások mennek, rettenetes, ez kell a népnek. Ha nem kellene, akkor nem adnának nekik műsoridőt, nem lenne kifizetődő. De sajnos a műsoridő hatalmas aránya, amit kapnak, mutatja, hogy ez kell a népnek. Nem a tiszta ige, nem az Isten igéje és mértéke, hanem kell a varázslás, a jóslás, kell a szerencsejáték, a lottózás, meg minden, csak nem az élő Isten. És ez az a kor, amikor a nép a világ mértékét választja, és nem az Isten királysága alatt akar élni. Sámuel korában királyt kértek, ma megvan ugyanennek a megfelelője. Ma nem úgy élnek az emberek, hogy mit akar Isten az én életemmel, vagy mit tegyek ebben és ebben a helyzetben Isten akarata szerint, hanem mindenki úgy él, hogy hát mi az emberek között a szokás. Nézzétek meg a világ mértékét. Születnek a gyermekek tömegesen házasságon kívül, fogantatnak gyermekek házasságkötés előtt. És még temérdek dolgot tudnék mondani, mert világ mértéke. És ez elfogadott a világban, de Isten előtt nem elfogadott. A Biblia mértéke szerint ez nem elfogadott. És mi kell a népnek? Válasz nekünk királyt, mondják Sámuelnek. Hát nálunk is úgy legyen, hogy a többi népnél. Ez kell az embereknek. Ahogy a világ él. Legyen pénz, jólét, egészség, Isten az nem kell, csak egészség, meg pénz, meg esetleg Isten áldásai, de az ő személye, a közössége, igéje alatt az nem. Hát ilyen időben kell nekünk ma hívő embereknek lenni, amikor a nép is nem Isten mértékét, hanem a világ mértékét választja. Volt egy különös eset, Burmában az egyik első misszionárius, aki hirdette az igét, nagyon sokáig falakba ütközött. Évekig prédikált nekik a bálványimádás ellen, ugye Burmában mindenféle ilyen sárkányszobrot, meg mindenféle ilyen szobrokat csinálnak az emberek, azoknak a védelmében hisznek. Aztán olyan különös trükkhöz folyamodott ez a misszionárius, hogy megértesse az emberekkel, hogy egyszerűen rettenetes az a babonás, hiszékeny bálványimádás, aminek az oltalmába menekülnek. Elkezdte hirdetni, hogy nem sokára visszautazik az anyaországba, Angliába, és pár hónapig, hát egyedül lesz a háza, de elkezdett ő vásárolgatni a helyi piacon, Burmában, mindenféle ilyen oltalmazó szobrot. Mérges, vicsorgó kutyaszobrot, oda tette az háza elé, vett ilyen kis sárkányszobrot, és ott díszelektek ezek a bálványszobrok a házai előtt, és amikor megkérdezték az emberek, mert évekig ott prédikált a bálványimádás ellen, hogy hát akkor ezek? Akkor mondta nekik, hogy el fog menni Angliába, ezek fognak vigyázni a házamra, meg az értékeimre, amíg én távol leszek. Hát ott nevettek a háta mögött az emberek, és már jól elterjedt, hogy a misszionárius bálványszobrokba bízik, mindenki arra számít, hogy na, elmegy, akkor kifosztjuk a házát, akkor elkezdte nekik mondani, hogy ugye nevettek rajtam. Ugye nevettek rajtam, hogy én elutazom több ezer kilométerre, és már ezek a vicsorgó kutya meg a sárkányszobor megvédi a házamat. Hát tudjátok, hogy nem védi meg. De ti az életeteket, a lelketeket helyezitek szabadítani nem tudó bálványok oltalmára. Én meg az élő Istent hirdetem nektek évekig, az nem kellett nektek. Jézus, aki él és szabadít, és bűnből szabadító hatalom, nem kellett nektek. Az Isten, aki az imádságot is meghallgatja, aki gyógyítani, vigasztalni tud, a mélységben erőt adni, az nem kellett nektek, hanem az ostoba szobrok. Akkor kezdtek el a burmaiak gondolkodni, hogy is van az életünk? Mit is választottunk? Hát mit bízom én az örök üdvösségemet? Szoborra? Babonás bálványimádó hitre? Ott kezdett el gyümölcsözni a misszionárius hite, hogy végre egyszer szembesültek ebből az emberek. Bárcsak Isten minket is szembesíteni. Mibe bízunk? Szerencsepatkóba, az autó hűtő rácsán, abba bízol? Meg a kitöltött lottószelvénybe? Bízol a kapcsolataidba? Annyi olyan dologba, ami nem tart meg. De az élő Istenbe, aki megmenthet és elveszthet, abba nem bízol. Ő nem kell. És ez az akkor, amikor a nép vezetői sokszor Isten ellen harcolnak. Hát Magyarországon többször voltak hatalmon olyan politikai erők, akik az egyháznak ellenségei voltak. De újra és újra képes volt a mi népünk visszaválasztani azokat, akik a lelki életnek ellenségei, az egyházat legyilkolták. Mit választunk mi? Olyan vezetőket, akik Isten ellen harcolnak, akik a maguk útját járják, és az Isten népét gyűlölik, vagy választunk olyan vezetőket, akik az egyházat támogatják. És végezetül hasonlatos Sámuel korához abban is a mikorunk, hogy van nekünk egy reményünk. Az Isten választotja. Az a reményünk, hogy ott akkor Sámuelnek Dávid volt, hogy eljön a dávidi királyság, nekünk a reményünk, hogy eljön a Jézusi királyság. Dávid, Jézus Krisztus a mutató előkép. És hogy Dávid az Isten szíve szerint való ember volt, az, akit igazán adott Isten a világnak, az Jézus Krisztus. Az ő egyszülött fia, a legdrágábbja, a szíve szerint való király, Jézus. Ez a remény. Testvérek, tökéletesen megegyeznek azok a körülmények a mi életünkben, mint amikor Sámuelnek kellett a hitét megélnie. És nézzük, hogy hogyan élte meg Sámuel a hitét. Milyen körülmények között, azt láttuk, de hogyan élte meg? Az első, hogy Isten szavára figyelt. Nem ennek a világnak a hazugságaira, és nem is a körülmények rettenetes oltára, hanem Isten szavára figyelt. Ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog. Ha a hitedet meg akarod élni, olyan körülmények között, amiben élünk, és gonoszak ezek az idők, figyelj Isten szavára. Olvasd a Bibliádat naponként. Menj el a gyülekezetbe, legyen az második otthonod. Drága legyen neked az az idő, amit a gyülekezetben töltesz, és ott Isten igének a hirdetését hallgatod. Az által menthet meg téged az Isten. De ha nem helyezed az életedet az Isten igének a hatása alá, se a hitedet nem tud megélni, se pedig az életedet nem tudod megtartani. Aztán Isten mértékéhez ragaszkodva élte Sámuel az életét. Ő akkor is az Úr mértékéhez ragaszkodott, ha az egész nép mást választott. Testvérek, nekünk is ugyanígy kell élni. Ha a fiad, a leányod, a menyed, a vejed, az unokáid, férjed, feleséged, szüleid más mértéket választanak. És azt mondják, hogy te nem jól csinálod, ne bibliázz, ne járj a gyülekezetbe, mert nem éri meg, hanem csak éld az életedet a világ szerint. Neked akkor is Isten mértékét kell választanod. Ha a legközelebb álló szeretted az ördög útján akar járni, te neked akkor is az Isten ösvényét kell választani. Sámuel akkor is az Úr mértékét választotta, amikor az egész nép királyt kívánt, hogy mi úgy akarunk élni, hogy a környező pogány országok. Szomorkodott Sámuel, bántotta őt. Persze, hogy a hívő embert emészti, bántja, akkor a szerettei nem az Úr útján járnak. De nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát akkor nekünk se kell az Úr, inkább tartunk a kárhozatba menő szeretteinkkel. Dehogy tartunk? Szeretjük őket. De mi ragaszkodunk Isten mértékéhez, Jézushoz és az üdvösség útjához. Te is ragaszkodj! El ne engedd a hitedet! Oda ne add azt semmiért! És Isten tanítását továbbadva élt. Van egy ige, amit Pál apostol mond Timóteus tanítványának, Ez a 2 Timóteus 4-ben van különös ige. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek tartják, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Hát már egy ilyen idő van. És Sámuel korában is ilyen idő volt. És mit mond Pál Timóteusnak? Az, hogy te nyugodtan mondd tovább, hirdesd az igét a magad helyén, akár csak egy mondat bizonságtételével, munkahelyeden, családban, piacon, éppen ahol Isten ad rá alkalmat. Mert lesz idő, amikor az igazságbeszédét, a tiszta tanítást elviselhetetlennek tartják. Ki fognak nevetni, ki fognak gúnyolni, de te mondd. És figyeltétek-e a kifejezést, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, de mondd az Úr igéjét. Tudjátok, a hitnek a megélése nem szabad, hogy függjön a körülményektől. Nem úgy kell a hitünket megélni, hogy hú, itt nem bántanak értek, hogy itt megéljük. Elkerülsz egy másik körülmény közé, hú, itt kigúnyolnak a templomba, megyek, akkor nem megyek. Hú, itt kigúnyolnak, ha meglátják, hogy Bibliát olvasok, akkor nem olvasok. A te hited megélése ne függjön már a körülményektől. Éld meg a hitedet. Sámuel is így tett. Alkalmas és alkalmatlan időben is azt az igét hirdette, amit Istentől kapott. Alkalmas és alkalmatlan időben, akkor is, amikor az igazságtól elfordulva, viszkető füllel, hamis tanítókhoz fordul az egész nép, te éld meg a hitedet, kövesd Jézust mindenáron. Kövesd Jézust mindenáron. Az idők gonoszak. És végezetül tegyük fel a kérdést, hogy hogyan viseltetik Isten a hívő ember felé, amikor gonoszak az idők? Hogyan viseltetik Isten szíve felénk, feléd meg felém, akkor, amikor nehéz megélni a hitet? Nagyon könnyű a válasz. Benne volt a történetben. Isten abban a nehéz időben, amikor Éli fiai sem adták át az Úr tanítását, adta a népnek Sámuelt. Drága dolog, hogy akármilyen nehéz az idő, gonoszak a korszakok. Isten mindig adott pásztorokat, néha prófétákat, Sámueleket vagy névtelen ige hirdetőket, akik által gonosz időkben is hirdettetett az Isten szava. Ott akkor prófétát adott Sámuelben, de minden időben ad Isten az ő népének tanítókat. Ha kevesen vannak is, ha az egyház lejáratja magát is néha, higgyétek el, hogy minden egyházban vannak áldott, Istentől elhívott, megszentelt életű tanítók. Van kire hallgatnia a népnek minden időben. Ad Isten ma is ilyeneket, a lelkileg válságos időkben is. Mert Isten szíve remeg az ő népért. Szeret minket. Ad tanítót. Ad pásztort. Adja az ő igéjét, adja az ő mértéket, amit megismerhetsz, választhatsz. Hihetsz Jézusban, aki hirdettetik neked. Hogy a te életed örökkön örökké éljen. És mindenek felett pedig adta Isten az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. A legválságosabb időkben is, a legcsodálatosabb örömhír. Krisztus evangéliuma. Hogy Isten úgy szerette az elveszett bűnös embert, hogy egyszülött fiát áldozta fel a bűnösért. Adta oda ennek a bűnös világnak váltságdíjul, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus a mi bűneink ítéletét vette magára. Az ő ártatlan szenvedése és halála volt a fizetség Isten igazsága felé, hogy megváltassunk mi a bűneink átkától, az ítélettől és a kárhozattól. Aki hisz ebben az érte kifizetett váltságban, az számítatik Isten előtt hívőnek, igaznak, és az fog bemenni a mennybe, de akinek nem kell az Isten legdrágább, legnagyobb ajándéka Jézus. az be fog menni a pokolba. Isten úgy szeretett téged, hogy érted is a legdrágábbját, Jézus Krisztust adta, áldozta fel. Hogyha hiszel, örök életed legyen ő benne. Az ördög munkálkodik a gonosz időkben is. Tönkre akarja tenni a te életed idejét, azt a korszakot is, amelyben te élsz, meg én élek. De az ige tanítja ma nekünk, hogy éld meg a hitedet gonosz időben is. Akkor is, amikor nehéz azt megélni, van Istened, akihez kiálltatsz, aki által visz a tűzön, a vízen, hogy nem égsz meg, és nem sodródsz el. Van Isten, aki örökké való szeretettel szeret, mert kell lesz neki. Egy történettel fejezem be ma is. A reformáció előtt voltak előreformátorok, akiket Isten küldött és hirdették az igét. Volt Wycliffe Angliában, Girolamo Savonarola Olaszországban, Csemorbországban, Husz János, akik hirdették az igét. De abban az időben a középkori egyház latinul misézett, senki nem értett belőle semmit, a népek nem is nagyon ismerték az evangéliumot, templomba festett freskók alapján tudtak egy-egy bibliai részletet, töredéket, Husz János pedig a prágai Betlehem templomban, Betlehem kápolnának hívták azt a templomot, ahol ő prédikált, cseh anyanyelven kezdte hirdetni a Krisztus evangéliumát. És tömegek tértek meg. Aztán tudjátok, őt is Konstancban 1415-ben mágián ereknekként elégették. Onnantól megindul egyébként az üldözés, a reformáció után megint ez felerősödik, a katolikus inkvizítoroknak a poroszlói mindenütt bibliákat kerestek. A protestáns embereknek drága volt az ige, és bibliájuk volt. És ahol megtalálták a bibliát, ott az emberekre halál, kínzás vagy börtön várt. És sem maradt egy történet egy evangélikus asszonyról, akinek a faluját elérte az inkvizíció poroszlóinak nagy serege, és minden házat kutattak át. Drága hívő asszony volt ez, és éppen kenyeret dagasztott. Közeledtek a poroszlók a házához. Hirtelen ötlettel fogta, hogy akkor még nem ilyen kis kompakt nagyságú volt a Biblia, hanem fémkeretes, fa, fedeles, hatalmas könyv. Beledagasztotta gyorsan a kenyértésztába, és a többi kenyérrel együtt beküldte a kemencébe a Bibliát. Poroszlók jöttek, nagyon sokáig mindent kerestek, Bibliát nem találták, az asszony békén hagyták, tovább ment. Kivette az asszony a kenyereket a sütőből, fölvágta a bibliás kenyeret, és ott volt benne a kenyérbe a megsütött Biblia, tökéletesen hibátlanul. Nem lett baja. Aztán a történetnek van folytatása. Ezt a családot aztán később üldözték a hite miatt, kivándoroltak először Németországba, majd Amerikába, és több száz évvel később is a családnál még megvolt a megsütött Biblia. Az ördög a középkorban nagyon sok hívőtől igyekezett elvenni a Bibliát. Gonosz időkben meg lehetett nézni, hogy politikai hatalom is. Mi az, amit keresett? A Biblia. Elvenni a hívőktől az Isten igéjét. De a hívő embernek drága a Bibliája, ezt nem adjuk. Inkább belesütjük a kenyérbe, de nem adjuk. Legyen drága neked a Biblia. Legyen drága neked az Isten szava. Ez segít abban, hogy hitet nyerj Jézusban, a megváltóban, és azt megéld, és győztesen bemehess Isten országába, oda hív minket az Úr Jézus. Amen. Testvérek, feleljünk az ige hirdetésre, a 381-es énekünknek a 6. versét énekelve. A 381-es énekünknek a 6. versét énekeljük. Védelmezzed a te kicsiny bárkádat, benned bízik a te küzdő egyházad. 381-es énekünk 6. versét énekeljük. Helyünk önmaradva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy amikor a hithősökről tanítasz, akkor bepillantást engedsz abba is, ők milyen körülmények között élték meg a hitüket. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy milyen könnyű volt Mózesnek, hiszen ő Mózes. Milyen könnyű lehetett Illésnek, hiszen ő volt a nagy próféta. Milyen könnyű lehetett Sámuelnek, meg a többieknek. De amikor bepillantást engedsz az ő életük körülményeibe, akkor bizony megláthatjuk, hogy nem volt nekik könnyű. Olyan körülmények között kellett a hitüket megélniük, és a veled való kapcsolatot őrizniük, amikor az nem volt könnyű. Amikor az idők szintén gonoszak voltak. Amikor egy nép akart más irányba menni. Amikor a lelki vezetők hamisságot éltek. Amikor a politikai vezetők lelkileg elbuktak. Nehéz ilyenkor élni. Urunk, köszönjük, hogy a te szíved gonosz időben még jobban remegértünk. És te szereted a te népedet. Köszönjük neked és dicsérünk azért, hogy te minden időben adtál a te népednek tanítókat, adtál Izraelnek Sámueleket, adtad Mózest, Illést, a prófétákat, vagy csak névtelen tanítókat, pásztorokat, de rajtuk keresztül a te szavadat, igédet, mértékedet tanítottad azoknak, akiknek a füle arra vágyott. Hát, hogy a mi fülünk meghallja, szívünk erre vágyjon, hogy mi a te szavad, mi a te mértéked, és hát, hogy a mi szívünk téged válasszon, ne legyen vonzó a hitetlen világ mértéke, és a világ szerint élők élete. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetjük a mi hitünk megáldatását, erősítését, megtartatását gonosz időben is. Tőled kérhetünk élő hitet, és a Jézus Krisztussal való kapcsolat drága édességét kérjük ma is. Jöjj hozzánk, ami életünket vond magadhoz. Vond a te igét hatása alá, és add, hogy ne függjön hitünk megélése a körülményektől. Áldott légy, hogy meghallgattál. Áldott légy a legnagyobb ajándékodért, Jézus Krisztusért. Áldott légy kegyelemért, bűnbocsánatért, amit Jézusban adsz a benne élőknek. Köszönjük az örök élet ígéretét, az üdvösség reménységét. Áldott légy örökké Istenünk mindenért. Hallgasd meg imánkat. Nagy nevedért, Urunk. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát, imádságát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 381-es dicséretünknek a 7., 8., 9. versei. 381-es énekünket keressük ki ismét. A 381-es éneknek 7., 8., 9. verseit énekeljük. A 7. vers így kezdődik, ne hagyj kérünk egyetlen egy Jézusunk.